Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennállva dicsérjük Istenünket, énekeljük a 25. Zsoltárnak az első versét. A 25. Zsoltár első verse így kezdődik: szívemet hozzád emelem. És hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek az adakozás lehetőségét. Jövő heti alkalmainkat hirdetem, ahogy már jeleztem, most fogunk átállni a nyári menetrendre. Ez azt fogja jelenteni, hogy vasárnap 11 órakor tartunk majd istentiszteletet, és párhuzamosan gyermek istentiszteletet is. A hétközi alkalmak most a nyári időszakra való tekintettel elmaradnak. Szeretném hirdetni a testvéreknek, ahogy a hirdető táblán is lehet látni, a nyáresti koncertek újra megszervezésre kerülnek itt a templomunkban. Az első ilyen koncert 17-én 20 órakor lesz itt a templomban. Kisdobonkos Judit és zenész társai fognak koncertet adni. Végül, de nem utolsó sorban, engedjétek meg, hogy nagy-nagy szeretettel, tisztelettel hadd köszöntsem Takaró Tamás esperes urat, a Budapest déli református egyházmegye nyugalmazott esperesét és a Pesterzsébet központi református egyházközség lelki pásztorát. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagytok közöttünk, és itt van esperes úr közöttünk. Köszönjük, hogy ma ő végzi az igehirdetés szolgálatát, és nagy szeretettel köszöntöm a régen látott, nagyon régi jó barátokat és ismerősöket, akik Urkúton voltak az elmúlt héten, és csendesetet tartottak, a fiatal felnőtt kör, amiben talán még én jó magam is beletartoztam valaha. Isten hozott benneteket, örülünk, hogy itt vagytok, hogy eljöttetek közénk. Isten áldja meg életeteket, szolgálatotokat, esperes úr életét, erővel, egészséggel és áldással. Az ige hirdetése készülve, testvéreim, a megkezdett 25. Zsoltárunknak a második versét énekeljük. A 25. Zsoltár második verse így kezdődik: utait, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem.
Thank you. hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy megőriztél és magad elé engedtél bennünket annak ellenére, hogy te igazán ismersz minket, és mindent tudsz is rólunk. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk, szólsz, hogy az életnek beszéde, a te élő igéd eljusson a fülünkbe is, meg a szívünkbe is. Megvalljuk, hogy nem vagyunk készek arra, sem maradandón valóban meghallhassuk a te ígédet, sem arra, hogy valóságosan megcselekedjük hitből, amit te mondasz. Bocsáss meg ezért nekünk, könyörülj rajtunk irgalmasságod szerint. Kérünk, készíts szabad utat bennünk, hogy mégis hallhassuk szent szavadat, hogy a magunk gondolatától eljuthassunk a te gondolatodig, a te akaratodig, és eljuthassunk annak elfogadásáig. Bűnbocsátó, megváltó Urunkért, a Jézus Krisztusért kérünk, tekints le ránk, gondviselő atyai szereteteddel, tekints erre a gyülekezetre, amely most csendben várja a te áldó szavadat. Ne szégyenüljünk meg, Urunk, szólj hozzánk. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és maradjunk ülve, majd jelezni fogom, hogy mikor álljunk föl. Úgynevezett délutáni, vasárnap délutáni rövidített liturgia szerint fogunk haladni a mai Isten tiszteletünkön. Hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a könyv 8. részéből a 26. verssel kezdődő és a fejezet végéig tartó igeszakaszt. Az Úrnak angyala pedig szólt Filipnek mondván, kelj fel, és menj el dél felé, arra az útra, amely Jeruzsálemből Gázába megy alá. Járatlan ez. És felkelvén elment. És ímé egy szerecsen férfiú, Kandakének, a szerecsenek királyasszonyának hatalmas komornyikja, ki az ő egész kincstárának felügyelője volt, feljött imádkozni Jeruzsálembe, és visszatérőben volt az ő szekerén ülve, és olvasta Ézsaiás profétát. Mondta pedig a lélek Filipnek, járulj oda, és csatlakozz ehhez a szekérhez. Filip azért odafutamodván hallotta, amint az Ézsaiás profétát olvassa, és mondta, vajon érted-e, amit olvasol? Ő pedig ezt mondta, mi módon érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem. És kérte Filipet, hogy felhágván üljön mellé. Az írásnak helye pedig, melyet olvasott, ez volt, mint juh, viteték mészárszékre, és mint a bárány az ő nyírője előtt néma, azonképpen nem nyitotta fel az ő száját. Az ő megaláztatásában, az ő ítélete elvétetett, az ő nemzetségét pedig kicsoda sorolja el, mert elvéltetik a földről az ő élete. Felelvén pedig a komornyik Filipnek, mondd, kérlek, kiről mondja ezt a proféta? Magáról? Vagy más valakiről? Filip pedig száját megnyitván, és elkezdvén ezen az íráson hirdette neki a Jézust. Mikor pedig mentek az úton, jutottak egy vízhez, és mondta a komornyik, ím hol a víz, mi gátol, hogy megkeresztelkedjen. Filip pedig ezt mondta, ha teljes szívből hiszel, meg lehet. Azt pedig felelvén ezt mondta, hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Istennek fia. És megállította a szekeret, Leszálltak mindketten a vízbe, Filipp és a komornyik, és megkeresztelte őt. Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak lelke elragadta Filippet, és többé nem látta őt a komornyik, ment tovább az ő útján örömmel. Filipp pedig találtaték Azótusba, és széllyel járván hirdette az evangéliumot minden városnak, míg nem Cezáreába jutott. Szeretettel köszöntelek bennőtöket, kedves testvérek! Mi, akik most itt vagyunk, a Pest Erzsébet központi gyülekezet tagjaiként is vendégként, ha létezik ilyen, hogy egy templomban valaki vendég, de mégis vendégként érkeztünk, Urkútról jöttünk, ahol a mi gyülekezetünknek van egy konferencia központja, és most ott a fiatal felnőttek és a férfiak közösségével tartottunk egy hosszú hétvégét. És ennek a hétvégének a záró alkalma mindig az, hogy egy záró Isten tisztelettel fejezzük be az alkalmat, és valakinek nagyon bölcsen megszületett a fejében a gondolat, hogy jöjjünk el Alsóösre, hiszen a Csabi gyerekkorától ismerjük, kísértük az élete útján, ő ismeri azokat, akik most eljöttek abból a gyülekezetből, kössük össze a kettőt, és jöjjek el ide, és hirdessem Isten igét. És én nagy örömmel tettem eleget. Mi volt a témánk, amiről beszéltünk, mert ehhez választottam az igét, az igehirdetés alapigéjét. A szolgálatról beszéltünk. Méghozzá a keresztény ember szolgálatáról, a Biblia tükrében. Nem úgy, ahogy gondoljuk mi, hogy mi lehet egy keresztény embernek a szolgálata, például a gyülekezetében, hanem ahogy Isten mondja. Mindig az a fontos. Ezért egy kicsit most engedjük el mindazt, amit erről a szóról magunk gondolunk, olvastunk már. És igyekezünk arra figyelni, hogy Isten mit mond nekünk. Ez a téma érint minden templomba járót. Minden keresztény embert. Minden magát hívőnek valló embert, hogy szolgál. Hiszen mi nem nézőként járunk templomba, hanem azért, hogy Isten szolgálatba foghassa az életünket. Azokért, akik itt sétálnak. Meg azokért, akikhez bementem, és azért majdnem késve érkeztem ide, hogy vegyek egy kis rántott halat a feleségemnek, hogyha megyünk haza Budapestre. És azzal kezdte, mondom, hogy idejövök, hogy ja, Csabához, igen, mondom, hát hadd mondjam el, hogy én ateista vagyok. Mondom, nagyszerű, én meg keresztény, magából még lehet. Keresztény. Én belőlem sose lesz ateista. De mi a lényege ennek is? Az a lényege, hogy miért vagyunk mi? Miért lehetünk keresztény emberek? Azért, mert feladatunk volna az, hogy Isten ügyét szolgáljuk. Nos, kedves testvérek, mit jelent a Biblia szerint szolgálni? A Biblia szerint a szolgálat Isten megbízatása, és így sokra méltatása. Isten megbízatása és sokra méltatása, ha valaki Istennek szolgájává lehet. Az nem csak a pap, hanem bármelyikünk. Sőt, tulajdonképpen mind annyiunknak annak kellene lenni. Isten megbízatása és sokra méltatása. Jegyezzük meg, testvérek, hogy egyikünk se érdemli meg, hogy azzá legyünk. Ki se érdemelhetjük. Hogy én ezen a földön még élek, Isten megbízottjaként járhatok. Emberek üdvösségeért, életéért, bizony, így van, meg se érdemlem, ki se tudom érdemelni. Nagyra méltatás, ha valaki Isten szolgálja, lehet, szolgálhatja Isten ügyét ebben a világban. Nem érdemeljük meg, de Meg kell, hogy értsük, Isten a maga eszközévé kíván tenni bennünket. Eszközzé, akit használni tud. Mert azt akarja Isten, hogy összekötő kapocsá váljunk. Közte és az emberek között. Azt akarja Isten, hogy ég és föld között, a menny és a föld között, az Isten szíve és emberi szívek között legyenek eszközei, munkásai, akik összekapcsolják a kettőt. Értitek? Isten erre választja ki az embert, aki az igéjét hallgatni kezdi. Összekötő kapocs legyen. Nem csodálatos dolog? Milyen nagyra méltatás, hogy az élő Isten ránéz a nyomorúságos semmi életemre, amiben semmi nem alkalmas, hogy az legyek. És azt mondta Takaró Tamás, az legyél. Tőled is ezt várja. Ez ad értelmet annak, hogy templomba megyünk. Ez a célja, hogy Isten igéjét olvassuk és hallgatjuk. Nem azért, hogy azt mondjam, de jó volt, kicsit jól érezte a lelkem magát az Isten tiszteleten. Ez nem cél. El ne hidd, hogy ezért van a templom. Hanem azért, hogy Isten eszközévé akar tenni, a maga eszközévé összekötő kapocsá, és ehhez formálni és nevelni akarja az életünket. A szolgálat Isten megbizatása és sokra méltatása. De azzal is tisztába kell lennünk, hogy a Biblia szerint mi minden szolgálat alapja. Kiket tud eszközévé tenni az Isten? Kiket tud Isten összekötő kapocsát tenni? Kiket? Kedves testvérek, kizárólag azokat, akik a megváltó Úrral, a Krisztus Jézussal találkoztak, és minél közvetlenebb kapcsolatba élnek vele. Találkozás, élő kapcsolat. Találkozás, élő kapcsolat. Más dolog, testvérek, az, hogy tudok Krisztusról. Ez olyan, mint hogy tudok a Marcello Mastroianniról. Hát attól még nem találkoztam vele. Hogy én tudok Jézus Krisztusról, az nem azt jelenti, hogy találkoztam vele. Szolgálatba azokat tudja beállítani Isten. Azokat tudja küldeni. Azok lesznek ég és föld. Között a közben járók, Isten csodálatos ügyének képviselői, akik újjászülettek, megtértek, akiknek élő kapcsolatuk lett Jézussal. Nem ismerettségük, amely nem kíván személyességet, ismerem a tévéből, ismerem egy műsorból, de nem ismerem személyesen. Miért fontos ez a közvetlen kapcsolat? Azért, testvérek, mert ha nincs közvetlen kapcsolatunk Jézussal, akkor nem tudjuk átvenni Jézus üzeneteit. Ilyenkor történik az, hogy mondjuk embereknek a magunkét Jézusról, vagy a vallásról, vagy az egyházról. De testvérek, senkinek semmi haszna nincs belőle. Isten nem azt akarja, hogy a magunkét mondjuk, Isten nem azt akarja, hogy azt mondjuk, hogy mi gondoljuk, mert az lényegtelen. Az üres beszéd. Abban nincs élet. Azért fontos a Jézussal való találkozás, majd a minél folyamatosabb, szoros kapcsolat, hogy ne a magamét kelljen mondanom embereknek, hanem azt, amit Isten mond nekem. Értitek? Biztos észrevettétek már, hogy hiába mondom a magamét, nem jön el a gyerekem templomba, nem jön el a férjem templomba, hiába mondom a magamét Istenről, a vallás fontosságáról. Senki nem mozdul meg rá, és föl vagyunk háborodva. Meg vagyunk sértve. Hát szóltam neki, miért nem jön? Mert Isten nem azt bízta ránk, hogy a magunkét mondjuk, hanem az övét. Ez pedig nem megy másként. Csak úgy, ha volt egy találkozásom Jézussal, és egy minél szorosabb kapcsolatban élek Jézussal, hogy mondhassa nekem az övét, hogy én azt mondhassam tovább embereknek. Mert élet csak Isten igéjében van. Értitek? Ha azt szeretnétek, hogy valaki a szeretteitek közül élő hitre jusson, boldog keresztény legyet, nem tudjátok soha másként elérni, csak úgy, ha Isten igéje szólhat belőletek feléjük. Sose mondd a magadét. Nem kíváncsi rá senki. És Isten nem bízta rá, hogy beszélj arról, ahogy te gondolod. Kit érdekel? Az a kérdés, hogy Isten mit gondol? Merem-e, tudom-e mondani, át tudom-e venni Isten szavát? Egy gyakorlati példát hoztam elétek erről. Ez a gyakorlati példa egy szerecsen komornyik megtérésének az eseményét mondja el, amelyben volt Istennek egy eszköze, akivel kapcsolata volt Istennek, ez Filip volt, egy diakónus. Megválasztották diakónusnak, ami nem jelentett más, mint nálunk egy szeretett vendégségen az asztal körüli szolgálatokat elvégezni. Ez a Filip később prédikátor lett. Hirdette Isten igéjét. Ezért, mert annak előfeltétele, hogy találkozott Jézussal, attól kezdve Jézus tudta mozgatni. Tudta irányítani. Tudott vele beszélni, és ő azt értette. Így kezdődik a története, ugye, hogy az Úrnak angyala szólt Filipnek. Az angyalok küldöttek, az lehet egy ember, akin keresztül Isten szól hozzánk. És Filip meghallja, megérti, és megmozdul azonnal. Erről kell majd még valamit mondanom. Ő lesz az összekötő kapocs. Isten és a szerecsen komornyik megtérése között. A találkozás mindig a mennyből van megszervezve. Az eredményes beszélgetéseink, ige továbbmondásaink mindig a mennybe vannak megszervezve. Előbb, mint bárki arról tud, és egyetlen szót is hall. Kedves testvérek, minden ember hitre jutásának, megtérésének van egy mennyei előzménye. Minden előbb a mennybe történik, értünk is, minden előbb a mennybe történt. A Biblia ezért teli van múlt időbe szóló isteni cselekvésekről, miközben a Földön még nem valósult meg. Az örökkévaló, az örökkévalóságban eldöntötte, hogy ez szerecsen komornyik. Elviszi majd Afrikába az evangéliumot. Eldöntötte, múlt időben. Aztán realizálta Filip szívébe. Hogyan? Küldött valakit, aki szólt Filipnek, hogy indulj. Igen, minden megtérés, hitre jutás, minden Jézussal való találkozás a mennyből van indítva. Isten indítja mindig. Ha itt köztünk ülnek olyanok, akik hitre jutottak, megtértek, már azok tudják. Az Isten eldöntötte, aztán valakit elindított, értem, aki kimondta nem a magáét, hanem Isten igéjét, és csoda történt benne. Nem úgy hallgattam, hogy a pap mondta, hanem hogy Isten beszélt velem. És pontosan így van. Filip összekötő kapocs lett. És itt egy nagyon fontos szó, hogy engedelmes. Meghallotta, olyan szolga volt már, aki meghallotta Isten üzenetét, és nem lamentált, nem vitatkozott, nem gondolkozott, nem tudta, mi vár rá, nem tudta, hogy kivel fog találkozni, nem tudta, hogy hova fog menni, mert azt mondja az ige, járatlan útra küldte a lélek. Filip nem okoskodott. Azt olvassuk. Felkelt, és elment. Nem tudta, hova megy. De már ő bízott Istenbe. Már ismerte, hogy milyen az Isten. Hogy mindent elkészített. Nem tudta, hogy kivel fog találkozni. Nem tudta, hogy mit kell mondani. Nem tudta, hogy mit kell majd csinálnia. De aki küldte, azt tudta. Aki küldi a szolgát, az mindig tudja. Mindig tudja. Tudjátok, olyan megdöbbentő az, amikor az ember prédikál, és azt se tudom, hogy kivel akar az Isten közben bármit elvégezni. Most se tudom. De Isten tudja. Ezért az Isten célzottan mondja azt, amit mond. Én pedig nem tudom, hogy mi történik egyetlen egy ember szívébe is, miközben hallgatjátok az ige hirdetést. Semmit nem tudok róla. Mégis olyan csodálatos, amikor szembe találkozom vele, hogy valaki egy alkalom után odalép, és azt mondja, Isten átölelt ezen az Isten tiszteleten. Új élet kezdődik bennem. Én nem tudtam, hogy a karzaton fönt neki szól az ige. De aki rám bízta, azt tudta, hogy most. Filip, menj, és Filip ment. És hirdette, mondta azt, amit kellett mondani egy adott pillanatban. Engedelmesen ment, és így találkoztak. Találkozott a kincstárnokkal, aki Jeruzsálemből jött föl, és olvasta a kor szokása szerint, amit olvasott, hangosan olvasta. Okosak voltak régen az emberek, mert tudták, hogyha két érzékszerv fogad egyszerre valamit, jobban rögzül. Ha a fülem is, mert mondom, ha a szemem is, mert látom. Azt gondolják, hogy ez buta dolog, nem, ez egy nagyon bölcs dolog. Két érzékszerfem is hallja egyszerre, fogja, amit Isten mond. Olvassa Isten igéjét. Filipnek ekkor már a Szentlélek konkrét parancsot ad, meglátja a szekeret, rajta ezt az embert, aki hangosan olvas, hallja, hogy olvassa a Bibliából, Ézsaiás könyvét. Azért kíváncsi lennék, hogy hány református atyafi Bibliával a kezében élve tudná, hogyha olvasunk egy bibliai verset, hol van a Bibliában? Vajon hol van? Milyen érdekes, ugye, hogy ez a Filip rögtön tudta, hogy Ézsaiás könyvét olvassa. Mert Ézsaiás az Ószövetség evangélistája. Az elhangzó igékből rögtön ráismer. Egyszer úgy megszégyenített engem egy Jehova tanúja sok-sok évvel ezelőtt, akkor még úgy gondoltam, hogy érdemes velük vitatkozni. Már ezt feladtam, de mégis megrendítő volt, amikor beszéltem egyel, és azt követően küldött nekem egy levelet. Ki kellett mennem a kapuhoz, mert akkora volt a csomag, nem tudtam, mi van benne, hogy nem tudta csak úgy betenni a postaszekrénybe. Tudjátok, mi volt benne? A hitvallása. 200 oldalon kézzel leírva, hogy mit hisz Isten igéjéből. Kiosztanék egy-egy árkusív papírt, és azt mondanám, írd le azokat az igéket, amiket kívülről tudsz. 33 ezer igevers van a Bibliában. Emlékszünk-e a konfirmációs igékre? Hát egyet csak, ugye? Valami azért csak van. Minden vasár hallgatjuk. Filip tudta, hogy ez az Ézsaiás könyve, amit olvas. Oda lépett hozzá, mert a lélek ezt parancsolta, és elkezdenek beszélni. Elkezdenek egymással beszélgetni. Ezt olvasta akkora szerecsen, mint juh viteték mészárszékre, és mint bárány az ő nyírője előtt néma, azonképpen nem nyitotta fel az ő száját. Tudjátok, ezt a komornyikot érdekelt, hogy mit olvas a Bibliában. Érdekelni szokott bennünket, elővesszük, és mégiscsak elolvassuk a napi ígét. Vagy úgy vagyunk elő, hogy letudtam a penzumot. Milyen leleplező az, amikor azt olvasom, hogy valakit olvassa a Bibliát, és érdekli, hogy kiről szól, mit jelent ez. És ezt meg is kérdezi. Meg is kérdezi. Mit jelent ez? Hogy kell ezt érteni? Kíváncsi lett Jézusra. Meg akarta tudni, hogy ki ez a Jézus. Mikor Filip elmondja neki, hogy ez az egész Jézus Krisztusról szól, az áldozati bárányról, a kifosztott bárányról, kíváncsivá lett. Érdekel bennünket, hogy ki ez a Jézus? Ó, hányszor halljuk. Érdekel igazán? Úgy szeretném megtudni, hogy ki. Ki vagy, Jézus? Amikor megmagyarázta az írást ezen az igén keresztül, és a Jézus golgotai áldozatának az útját és értelmét Filip ennek a komornyiknak, akkor valami különös dolog történt. Eljött számára a kegyelmi idő. Olyan sokszor kimondjuk ezt egyházi berkek, hogy kegyelmi idő. Vajon tudjuk? És vajon életünkbe eljött már a kegyelmi idő? Mindjárt elmondom, hogy mit jelent. A kegyelmi idő egy Jézus által elkészített alkalom. Első mondat. A kegyelmi idő egy Jézus által elkészített alkalom. Hogy készíti el Jézus? Elmondom azokat a rendkívüli dolgokat, hogy hogy készíti el Jézus egy ember szívét, hogy egyszer átélje, hogy most Jézusé lehetek, most megtérhetek, most új életet kaphatok, most megismerhetem ezt a Jézust. Ez a kegyelmi idő. Kedves testvérek, a kegyelmi időt Jézus készíti elő. Először is ekkor az ördög cselekvő ereje meg van kötözve. Még egyszer elmondom, ekkor az ördög cselekvő ereje meg van kötözve. Mert különben, tudjátok, mi történik? Az történik, hogy hallgatjuk Isten ígéjét, és bennünk tud munkálkodni közben az ördög. Hogy okoskodjunk fölötte. Hogy meditáljak fölötte. Hogy meggondoljam. A kegyelmi idő az, amikor az ördög cselekvő ereje meg van kötözve. Azután a szív befogadásra el van készítve. A kegyelmi időnek ez is a tartalma, hogy a szívem végre el van készítve, hogy befogadjam abba Jézust. És a harmadik, hogy az emberi akarat fel van szabadítva a Jézus melletti döntésre. Ez a kegyelmi idő. A kegyelmi időt nem mi szabjuk meg. Csak elfogadhatom, ha eljön. Vagy eljátszhatom. Vagy visszautasíthatom. Jaj, ne tegyétek! Jaj, éljetek vele, ha egyszer eljön a szívetekbe a kegyelmi idő. Úgy is észreveszed, mert egyszer csak azt fogod érezni, hogy itt ma rólam van szó. Honnan tudják, hogy hogy állok én belül? Azért, mert az Isten tudja. Ó, bárcsak egyszer nem kimenekülnénk a kegyelmi idő csodálatosan előkészített alkalma elől, hanem azt mondanám, hogy itt vagyok, Jézus. Évek, évtizedek óta járok templomba, hallgatom a te ígédet, de tudom, hogy nincs minden rendben velem. Nem úgy vagyok én hívő, mint mások. Erőtlen vagyok. Befelé forduló, csöndes, néha úgy unom magam, hogy majd bele halok, de becsületből csak elmegyek a templomba. Nem érdekel Isten ígéje, kezembe se veszem. Nem szoktam imádkozni, csak ha baj van. A kegyelmi időt nem mi szabjuk meg, de elfogadhatom, ha eljön. Fogad el egyszer, ha eljön. Mert a kegyelmi időt a körülmények ura hozza el. Aki tudja életed minden körülményét. Tudja. Nem a körülmények uralma alatt élünk, hanem annak az uralma, aki azt mondta, nékem adatot minden hatalom. Minden hatalom. Ne jázd el, ne utasítsd vissza, ne ódázd el. Fogadd el egyszer, ha megértetted, ha eltalál Isten, ha érzed, hogy a lelke most veled beszél, most a te életedről van szó, a te üdvösségedről van szó, a te örök életedről van szó, hogy fogadd el. Jaj, de mások leszünk. Engem elszomor, hogy mindegyikor a templomban szomorú embereket látok. Csak hogy lehet, hogy valaki Isten gyermeke is szomorú? Ne gondoljátok, hogy én nem estem át tragédiákon, műtéteken, emberi nyomorúságok sokaságát. Nem azért mosolygok, hogy tetszem nektek, hanem azért, mert tele van a szívem örömmel. Hogy szolgálhatok az Úrnak 72 évesen. Hogy még nem vagyok teljesen tűtű. Hogy még hallom. Boldognak kéne lennetek Isten gyermekeinek, akiket Isten szolgálatba akar fogni. Nincs olyan, hogy túl öreg vagyok. Nincs olyan, hogy nincs elég végzettségem és képesítésem. Isten nem kérdezi. Ezért nem a magadét kell mondani, hanem az övét. És az életet fog munkálni. Életet. De életet csak az adhat, aki kapott. Az adhat életet, akiben élet van. Az beszélhet, adhatja, mondhatja tovább Isten életet adó igéjét hitelesítette, akiben ott van. Az élő ige Isten szava. Az olyan szó, tudjátok, hogy elég belőle egy, és az egész életemet megváltoztatja. Elmondtam az enyémeknek, most, hogy ott voltunk Urkuton, az evangelizációval kapcsolatosan, hogy hát ugye az ördög mindig megcsavargatja az ember szívét, és elhiteti vele, hogy fajn ember vagy, jó pap vagy te, azért alapvetően minden rendben van, Tamáskán. És valahol a Debrecenben meghívtak egy egyetemi gyülekezetbe, sok-sok évvel ezelőtt, tudom, hogy 500-an voltak a templomban, és tartottam egy hetes sorozatot, és az egyik sorozat alkalom végén odajött hozzám egy kislány, és elkezdett nekem beszélni az ő lelki dolgairól. Nem tudtam neki mit mondani. Hallgattam. Hát mondom, uram, most mit mondjak ennek? Szóval eszembe jutott, hogy mondok egy igét. Azt mondtam neki, hogy a Zsoltárok könyvéből, hogy jó az Úr. Ugye nem volt hosszú prédikáció. Ráadásul nem is én találtam ki, tehát nagyon eredményes volt. Áldás volt benne, mert ez az Isten beszéde. Jó az Úr. Le akartam rázni. Nem tudtam vele beszélgetni. Ez éppen így alakult, nem tudtam neki mit mondani. Örültem, hogy végre elmegy. Egy pár nap múlva levelet kaptam, ő írta. Leírta, hogy nagyon hálás a szíve, mert átadta az életét Jézusnak. Na, kihúztam magam, amikor a levélbe ideértem. Na, mondom azért, Tamáskám, ott voltál, élet volt, szóval aztán az Isten helyemre tett. Leírta, hogy így kezdte, nem az evangelizáción tértem meg. Akkor már lehűtöttem magam. Mégse én voltam. hanem azt tetszett mondani az Isten tisztelet végén, mikor beszélgettünk, hogy jó az Úr. És én akkor este hazamentem, letérdeltem az ágyam elé, és átadtam ennek az Úrnak a szívemet és életemet. És azóta új életem van. Takaró evangelizációja, sit! Istennek egy mondata, minden. Minden. De tudjátok, akkor tudjuk az igéket is mondani, ha bennünk vannak. Ha nem átfutnak rajtunk Isten beszéde, hanem bennünk maradnak. Belénk kapaszkodnak, bennünk forgolódnak, bennünk munkát végeznek, bennünket alakítanak, formálnak, és akkor megtanuljuk, hogy milyen csoda az Isten igéje. A világot kormányozza Isten az igéivel. Nehogy féltsétek ezt a világot. Amíg az ige szól, ne féltsék. Se Isten igény. Akkor félsz, ha ennek nem vagy munkása. Ha nem vagy eszköze. Ha nem tudott az Úr szolgájává tenni. Kedves testvérek, Filippben mindent elvégzett az Isten, az indítását, a csatlakozását, az ige magyarázatát, és a szerecsenben is elvégzett, és erről szeretnék még valamit mondani, mert itt a megtérésről van szó, amit kimondtam, és amiről kimondatlanul egész idő alatt mégiscsak beszéltem. Sokan idegenkednek ettől, megtérés, újjászületés. Milyen szektás izé-mizé ez? Hát először is azt közlöm, testvérek, hogy benne van a Bibliában. Tehát már nem lehet izé-mizé. Nem lehet szektás se. Ha benne van az igébe, Jézus ezzel kezdi, az első prédikáció Jézusnak így hangon, térjetek meg. Elközelített a mennyeknek országa, ugyanis itt vagyok. Térjetek meg! És kedves testvérek, Filipp hirdette Isten igéjét, a megtérés evangéliumát, és nagyon érdekes, hogy a szerecsen komornyikba hogyan ment végbe, hogy miközben hallgatta azt, valamik megtörténtek a lelkében. És amikor valamik megtörténnek Isten igéje nyomán a lelkünkbe, akkor tudjátok, Isten mindig rátesz egy pecsétet. Egy igazoló pecsétet, hogy sose kételkedj többé benne. Hogy bárhova jutsz is a hitélet útján, ide mindig visszakapaszkodhatsz. Uram, megpecsételted, hogy a tiéd vagyok. Uram, gyermekeddé fogadtál. Tudom, hogy semmim nem alkalmas rád, de így tettél, áldott legyél érette. A hitre jutási igéink segítséget mutatnak abba, hogy kapaszkodjunk, visszaálljunk a kősziklára. Isten szavára. Isten nem csap be senkit. Nekem akkor mondta el, hogy mi leszek, amikor még nem hallottam. Ezek különös dolgok. A szüleim elmondták, hogy Isten hogy döntött felőlem. Mi hatan vagyunk testvérek. Van benne három lelkész. Meg egy főgondnok. A szüleink ígéretet kaptak Istentől, hogy minden gyermekük az Úr szolgája lesz, akkor, amikor egy se volt. Akkor, amikor egy se volt. Aztán születtünk, és egyikünk nagyobb gazember lett, mint a másik. Én mindenképpen az voltam. Úgyhogy, ha valaki rám néz, hogy 16 évesen, vagy 18 éves, hogy ez pap lesz, az biztos, hogy nem. Minden más igen, az nem. De hát az Isten kimondott valamit. Engem nem kérdezett meg. Ugye elmondtam, hogy Isten először dönt. Számunkra az mind múlt idő. Aztán realizálja, ez az én életem, hogy most megtörténik. Felőled is döntött. És szeretné realizálni, hogy most, amikor az ő szavát hallod, enged, hogy valóság legyen, hogy kiválasztott, hogy szolgálatba akar állítani, hogy szeret, hogy megbocsátotta minden bűnödet, Azért a csodálatos Krisztus Jézusért. Nagyon érdekes, tudjátok, ez a komornyik, mert mindenképpen pecsétet akar a szívébe arról kapni, hogy vele itt történt valami, miközben hallgatta Fülöp ige magyarázatát. Te nem vágyódsz rá, hogy egy ilyen szent billug oda kerüljön a lelkedre. Az volt írva rá, Jézusé vagy, örökre. Gyönyörű billug, nem? Mennyi hülyeséggel teli tetoválják az emberek a testüket. Jézusé vagy, örökre. Hát nem gyönyörű? Ez a szerecsen komornyik akart egy ilyen pecsétet. De mi előzte ezt meg? Kedves testvérek, a megtérésnek vannak külső és belső jelei. Ezek örök érvényű jelek, amelyen mindenki megmérheti, hogy én vajon megtértem-e. Nem az a kérdés, hogy én hogy gondolom, hogy igen vagy nem, hanem Isten mit mond róla? Hadd élezzük akkor ezt most ki. Vajon aki itt vagyok ezen az Isten tiszteleten, megtért ember vagyok-e, vagy nem? Nos hát, milyen belső jele volt annak, hogy ezzel a szerecsen komornyikkal végighallgatva Fülöp ige hirdetését, belül történt valami. Ilyen belső jelei voltak, született benne egy készség arra, hogy ő megkeresztelkedjen. Megtudta azt is, hogy Jézus befogadását is meg kell, hogy pecsételje benne a keresség sákramentuma. Belső jel volt, hogy mindenképpen ki akarta fejezni azt, hogy ő most már ehhez a Jézushoz tartozik, és az övé. Ezek tudatos belső folyamatok voltak benne. És ahhoz testvérek, hogy ez kialakuljon, mindenek előtt bűnérzékenység kell. Amikor a bűneimet nem panyókára vetem, és azt mondom, hát más is az. Hát ez a szegény pap is az. Így beszél, hát pont olyan bűn, így igaz. Csak ez téged nem ment fel. A bűnöd következménye alól nem ment fel, hogy azt mondod, de mindenki bűnös. A pap is bűnös, ez sem ment fel. Akkor is, hogyha ezerszer igaz. A megtérés folyamatában biztos, jól látható jel az, hogy érzékeny leszek a bűnömre. Nem a férjemére, nem a feleségemére, nem a szomszédra, a sajátomra. Rájössz, hogy nincs mit megmagyaráznom. Ne akarjam felmenteni magam. Nem lehet hitre jutni bűnérzékenység nélkül. Ne söpörd le magadról, ha Isten lelke elkezd szembesíteni életed vétkeivel. Dobál csak bele a bűnbánat kukájába. Hadd vegye le rólad, a hátadról, a lelkedről a bűneink terhét, mert a bűnnek terhe van. Azért van annyi szomorú ember, szomorú keresztény, mert nem tudják, hogy hol kell lepakolni a terheimet. Hát a Golgota keresztje alatt, az csak azért áll. Gyere ide, mondd el, és hagyd itt. De először érzékenynek kell válnom a bűneim. Abba pedig nincs sem felmentés, sem magyarázás, sem szépítés, sem igazolás. Jogosan vágtam szájon. Rálépett a lábomra. Nem én vagyok a hibás, hogy megütöttem, ő mert rálépett a lábomra. Nem édesem, hanem te, mert ilyen lélek lakik benned. És jól megvagytok. Jól megvagytok. Ítéletet mondunk emberekről, jaj, az egy házasság, tudom, én ismertem apja, anyja, ugyanezek voltak, mind. És te nem törtél házasságot még soha itt legalább? Itt, meg itt. Azt mondja Isten, hogy ő látja és tudja. Jaj, de akkor a különbség van, hogy megtettem, vagy nem tettem, szerintünk. De nem Isten szerint. Milyen könnyen elítélünk másokat, akik elbuknak egy bűnbe. Csöndesedjünk el fölötte. Azt mondja az ige, naponta csak szaporítani tudom a bűneimet. Csöndesedjünk el fölötte, hogy mennyibe buktam én már el. A beszédem, az egész életem, házasságom, gyereknevelésem, életlátásom, gondolkodásom, viselkedésem, szavaim, tetteim. Milyen furcsa, hogy ha az ember felsorolja, végighallgatjuk, és hát, és akkor mi van? Az van, hogy még nincs bűnérzékenységem. Addig hiába áll a kereszt, ahol a bűnügyet rendezte el az Isten. Értitek? A bűnügy egyetlen elrendezési lehetősége a Golgota keresztjén van. Jézus azért jött, hogy meghalljon a bűneim büntetésében. És meg is tette. Ezért hirdetem, hogy minden bűnöd meg van bocsátva. Elfogadtad már? Mert azt meg csak úgy lehet elfogadni, hogy oda megyek, és azt mondom, köszönöm Uram, hogy ennek a parázna embernek, aki én vagyok, megbocsátottál. Köszönöm, hogy ennek a tisztátalan szájú és gondolkodású embernek, aki én vagyok, megbocsátottál. Köszönöm, hogy annak a hitetlennek, akinek hiába beszélsz évek óta, megbocsátottál. Köszönöm, Uram. Az én hitre jutósomban ennek a ennek a fiatal embernek az édesapja segített az utolsó fázis, mert Béci bácsának volt egy ilyen ajándéka az ő édesapnak, hogy az üdvösségbe be tudta lökni az embereket. Én nem tudtam senkit üdvösségbe belökni, de ez egy különös lelki ajándék. Mindig felfedezte, hogy a hit élet útján hol tart, és ha már közel az üdvösséghez, Béci bácsi mindig tudta, hogy mit kell meglökni rajta, hogy puff, és már benn is volt. Tudom, hogy ez egy furcsa hangzik, de aki átélt, azt tudja, hogy ez így megy. És aztán egyszer engem is elkapott Béci bácsi, beszélgettünk, és elkezdte kérdezni, hogy bűneidet megbántad, és mindent végigmondott, végig. Azt mondja, te Tamás, és valaha megköszönted már, hogy megbocsátott? Megköszönni? Hát igen, az életét adta azért, hogy megbocsátott. Gyere, azt mondja most, köszönjük meg. És lehajtottuk a fejünket, és én elkezdtem megköszönni mindazt, amit megbocsátott. Vagyis a bűneimet. És leraktam őket. És azt hittem, hogy elröpülök abból a helyiségből, a boldogságtól. Tudjátok miért? Mert azt mondja Isten igéje, hogy amikor hitre jutunk, az örök öröm hazájából, a mennyből valami bekerül a szívünkbe. Ez nagyobb öröm, mint a szerelem. Egy picit kapunk csak belőle, de így is elhagyjuk a földet. Aki hitre jutott, tudja, hogy akkor úgy érezte, hogy valami fantasztikus dolog történt volna. Elemelt az Isten a földről. Megbocsátott. És akkor elmondta, hogy szeret. És akkor én összetörtem ez alatt, hogy egy ilyen embert, Uram, hogy lehet? Mert te tudsz rólam mindent. Hogy szeretsz? Örökkévaló szeretettel szeretlek, mondta. Ezért kiterjesztettem rád az én irgalmasságomat. Hadd hirdessem neked. Isten örökkévaló szeretettel szeret téged. És kiterjesztette rád az ő irgalmasságát. Milyen jó lenne, ha mernénk hinni. Ha meg tudnánk köszönni, valami új kezdődne az életünkben, mint ennek a komornyiknak az életében. Nem mondom tovább, mert még sok van, és hallom, hogy rettenetesen haragoznak, szerintem Csaba megbeszélte velük, mert tudja, hogy hosszabb prédikálok, hogy 10 percenként valaki kangasolja a haragot, de tényleg be is kell fejeznem. Van egy közös, minden keresztény embernek szóló parancsa az Úr Jézusnak, elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Nos testvérek, ez azt jelenti, hogy ilyenfajta kötelezettsége minden keresztény embernek van, ha keresztényé lett. Jó dolog tanítványnak lenni? Én azt mondom, nagyon jó. Hát akkor miért nem segítek mást is ehhez a jóhoz? Ezért mondja Jézus, elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Ha neked jó, hogy bűnbocsánatod és örök életed van, miért veszed el mástól ennek a lehetőségét? Beszélj róla. Én egyébként régóta ezt csinálom már, ahova elmegyek, teljesen mindegy, 2 perc múlva elmondom, hogy pap vagyok. Mindenkinek. Legutára Szentendrén egy héttel ezelőtt éltem ezt át, oda befizettek bennünket a gyerekeink, 2 évvel ezelőtt, most jutottunk oda egy ilyen voucherra, és nézem az EB futballmeccsét, és egyszerűen a tulajdonos odaül mellém a saját szállójába. Persze azzal kezdtem, hogy recepciónál készfogás a lányával, ővele református lelkész vagyok, takarodtam. Nyugodtabban ittam a sörömet is, hogy később megoldom, hogy farizeus vagyok, hát előre megmondtam, vagyis meg tudom inni mellette a sörömet is. Odaült mellé, elkezdett velem beszélgetni. Kiderült, hogy tele van kérdéssel. Másnap egy idegen férfi ült megint mellém, miközben nézem a meccset, és iszom a sörömet. Arról kiderül, hogy görög katolikus hitoktató, és elkezdtünk beszélgetni. És minden nap odaült valaki mellé, mert tudták, hogy pap vagyok. És odaülnek ám melléd is, ha tudják, hogy Isten megváltott, bűnbocsánatot nyert, örök életet kapott, boldog gyermeke vagy. Mert az kiárad ám belőlünk szavak nélkül is. És ha így van, akkor dicsőítessék az ő nagy neve. Miért jöttem? Hát, hogy elmondja, hogy szeret az Isten, örökké való szeretettel, szeret téged is. Szeretne maga mellett tudni, hogy meggazdagítsa az életedet, kiteljesítse, örvendezővé formálja, hogy téged boldoggá tegyem. Elmondta, hogy hogyan, én tovább mondtam, te meg ne gondolkozz rajta. Hanem most, ha majd meghajtjuk a fejünket, csöndbe mondd el Jézusnak, amire régóta vársz te is, meg ő is, hogy köszönöm, Uram, hogy megbocsátottad a bűneimet. Vegyél a kezedbe, használj engem, hadd viruljon ki az életem, hadd legyen teljes az életem a veled való közösségben. Mert így fejeződött be, továbbment a komornyik a maga útján, ott van a szó, örömmel. Értitek? Örömmel. Így kéne kimennünk mindjártunknak ma a templomból. Tovább megyek a magam útján, immár örömmel. Hajtsuk hát meg a fejünket, hagyok egy perc csendet, és mindenki csöndbe, ha van mit mondani az Úrnak, mondja el bátran. Itt van, hallja, érti. Csak véletlenül se akarjunk hazudni. Csak az igazat, a színtiszta igazat. Mert Isten úgysem lehet becsapni, csak magunkat. Azt meg ne tegyük. Jó? Imádkozzunk. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett. Köszönjük, hogy érettünk is állítatott, és köszönjük, hogy Jézus érettünk is odament. Hagyta magát megalázni, megköpni, keresztre feszíteni és megölni. Nem emberi bűn volt ez, hanem az, hogy ő magára vállalta az emberi bűnt, és magába hordozta, és benne ítélted meg, atyánk, az én bűnömet is. Mindegyiket. Dicsőség neked érette. Magasztalunk, Krisztus Jézus, hogy csodálatosan szerte jársz ma is ebben a világban, és jót cselekszel. Hirdetteted a te szent ígédet. Áldott legyél érette. Munkálkodj csodálatosan mindazoknak a szívében, akik hallhattak téged. Tudjuk, hogy amit te elkezdesz, azt te bevégzed. Akiben elkezdetted, Urunk, a jót, kérünk, végezd be azt dicsőségesen. Köszönjük, hogy kérhettük ezt tőled. Amen. Mondjuk el, testvérek, az Úrtól tanult imád. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és meg is áldja az Isten. Ehhez azért annyit hadd mondjak most hozzá, hogy egyszer a gyülekezetünkbe föltűnt egy fiatal házaspár, és kiderült már, hogy más gyülekezetekben is jártak, gyülekezetet kerestek, ahol otthonra találnak, és amikor jöttek ki az emberek, a persejbe tették a pénzt. És ők nem tudták, hogy ez mi, meg hogy mennyit kell, vagy megvan ez szabva, hogy a magasabb nagyobbat, vagy az öregebb többet, vagy hogy van ez, nem tudták. És megszólítottak valakit, és megkérdezték, aki jött ki a templomba, hogy tessék mondani, néni, vagy nem tudom, hogy mondták neki, mennyit kell adni. És azt a választ kapták, hogy sokat. Ezt mondta, hogy sokat. Bátran adjatok az Úristennek sokat. Aztán eltelt egy idő, és nézem a befizetését, minden hónapban 35 ezer, 20 ezer, közben gyerekeik vannak, 3, 4, 5, és mondom, elmegyek, megnézem, de biztos marra gazdag, bocsánat a szóért. Mondom, biztos nagyon gazdagok, hát aki havonta 5 gyerek mellől ad 50 ezer, biztos jól keres. És akkor elmondták ezt a történetet, hogy valaki azt mondta nekik a templomban, hogy mennyit kell adni, hogy sokat, nagyon jó befektetés az Istennek, bátran adni. Beszél az igéről, hogy ne szűken csináljuk, hanem bőven, bátran bőven. És egyszer azt mondta a drága feleség nekem, hogy soha annyi pénzünk nem volt, mint azóta, hogy az Istennek adunk. Egy egyszerű lakásban laktak, egy ilyen lakótelepi lakásban laktak. Igazán nem fényes körülmények között, de emberséges körülmények között. Tehát jusson eszetekbe, hogy bátran, a kevésből is bátran, bátran már. Mindig hinni kell az Istenbe, bátran lehet adni. De majd utána, jó? Mert az adakozást követően áldást kell mondanom, jó? Álljunk fel, vegyük az áldást. A minden kegyelemnek Istene pedig áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. A 434. számú dicséret lesz a záróénekünk, és majd, ha a lelkész úr ad szót, akkor szívesen veszem a szót. Jó, Mari? Csak neki kell szólnia, én nem szólhatok.
Foglaljuk helyet, testvére.
4-4-ben mennyit ér?
Első, második vers.
Thank you.
Zárszóként engedjétek meg, hogy hadd köszönjem meg Takaró Tamás esperes úrnak az ige hirdetését. Nagyon sok emlék jött elő bennem, és gondolat, hiszen éveken keresztül az ő ige hirdetésén nevelkedtem én is, és tartoztunk ehhez a körhöz mindannyian, és valóban az Istennek egy csodálatos kegyelme, hogy a két család, most már mondhatom így, hogy több mint talán 50 éve, legalább különös barátságban van, és nagyon sokat kaptunk, ahogy ő elmondta, az él édesapámtól, mi pedig őtől lekaptunk nagyon sokat Esperes úrtól, hiszen az, hogy én most itt állhatok, az többek között az ő támogatásának is köszönhető, hogy én felnőtt koromban elmentem teológiára, és elvégeztem a teológiát. Adja neked az Isten nagyon sok erőt, egészséget, hogy mindazt, amit bölcsességben, isteni látásban és Jézus Krisztusban fölhalmozott az Úristen, és adott neked ajándékba, azt nagyon sokáig tud hirdetni, nagyon sok gyülekezetben, mert valóban nagy szükség van erre, hogy ez a Jézusi szeretet átjárja az életünket, és hogy múlt vasárnap elmondtam, ez már nem frázis, nem templomba való mondat, hanem élő valóság, amelynek a hétköznapokban, az otthonainkban, családjainkban és a munkahelyünkön kell, hogy megéljük. Isten áldjon meg téged és az egész gyülekezetet sok erővel, egészséggel. Köszönjük, hogy eljöttetek, hogy itt voltatok. Isten áldjon meg benneteket is, az egész gyülekezetet. Vigyázzon mindenki magára, jövő héten újra találkozunk. Áldás, békesség, szép vasárnapot mindenkinek.
Áldás, békesség.
Gyere, Esperes úr.